Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 11. szemeszterének 7. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 11. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Becsek Garda Dezső, 1948. augusztus 26-án született Kolozsváron. Egyetemi tanulmányait szülővárosában végezte. Történészi munkásságát az eddigi megjelent 20 önálló könyve, 119 könyvekben és évkönyvekben, szakfolyóiratokban megjelent nagyobb tanulmánya, több mint 300 írása jelképezi. Ezek a munkák levéltári alapkutatásokon alapszanak. Az általa feltárt ismeretanyag sok esetben új tartalommal és megközelítéssel töltötte fel a székelység és erdélyi örmények, és általában a romániai magyarság történetét. Történészi életútja összefonódott a politikával. 1996 és 2008 között parlamenti képviselőként is tevékenykedett. Mint parlamenti képviselőnek fontos szerepe volt az első két székelyföldi főiskola létrehozásában, és főleg abban, hogy ezen állami felsőoktatási intézményekben az oktatás magyar és ne román nyelven folyjon. Talán kevés történésznek adatott meg, hogy szakmai munkáját a gyakorlatban is kamatoztathatta. Közéjük tartozik Becsek Garda Dezső, aki nem csak hogy megírta a két kötetben a székely közbirtokosságok történetét, de parlamenti munkája során sikerült ezek visszaszolgáltatását törvénybe is iktatnia. Mivel Romániában a törvényeket nem alkalmazzák, a törvény életbe léptetése után több mint 2 évet kellett küzdenie a székelyföldi közbirtokossági erdők és legelők visszaszolgáltatásáért és a magánerdészetek létrehozásáért. Történészi és politikai munkásságának összefonódása a székely önrendelkezés kérdéskörében is érzékelhető. Mint történész, a rendiségkori székelység autonóm intézményeiről, az úgynevezett székely szabadság rendszeréről írt számos tanulmányt. Mint politikus felvállalta a székelyföld autonómia statútumának a román törvényhozásban való kezdeményezését és fenntartását. Szabad egyetemi előadása e kettőség jegyében van elképzelve. Felkérem Becsek Garda Dezső docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelettel üdvözlöm Önöket, és nagy örömemre szolgál, hogy itt előadást tarthatok. Előadásomnak címe, mint ahhoz Önök láthatták, a Székelyföld önrendelkezésének évszázadai és a 21. század kihívásai. Talán kevés magyar etnikai csoport rendelkezik az önrendelkezésnek olyan tudatával, mint a székelység. Talán a magyarságon belül kevés az a táji etnikai csoport, aki a különállóságát is jelezze a magyarságon belül. És mégis ennek ellenére a székelység autonóm intézményeiről, a székely szabadság rendszeréről számos rendiségkori jogalkotásban olvashatunk. A székely autonómia kiterjedt az élet minden területére, magába foglalta az elöljáró választási és a szabályalkotási jogot, de főleg a közösségnek azt a törekvését, hogy saját maga határozza meg intézményeinek működését és tevékenységét. A székely autonómia egyik alapelleme az adómentesség volt. A adómentesség, bocsánat, a székely autonómia egyik fő alapelleme, kezdem inkább a Jux régium hiánya volt. A Jux régiumról az Árpádházi királyok korában nem történik említés. A nyugati feudalizmus közgondolkozását magukba hordozó anzsú uralkodók azonban már nem tudták megérteni, és nem akarták elfogadni a székelység sajátos jogállását, hiszen a királyi adományozás joga egész Európában elfogadott volt, kivéve Székelyföldet, de a magyar területen. Így történt az, hogy Károly Róbert király 1324. július 17-én Lokkászont Sándornak, Oporfiának, általa egyednek, Sándor testvére fiának adományozta. A székelység a Csiki Major Exercitus vezetésével ellentmondott a királyi adománynak. Lajos király is megpróbálkozott a királyi adományokkal, a székelység neki is több esetben ellentmondott. A székelység jogi környezete teljesen eltért a korabeli királyi Magyarországnak a jogi életétől. Így például Szárdeczky Kardos Lajos, kiváló történész, a következőképpen fogalmazott a székelység jogi helyzetével kapcsolatosan. A székely bírói ítélet nélkül nem volt letartóztatható, csupán tettenkapás esetén. Birtokjoga még a magyar nemesnél is erősebb volt, ezért, míg a vármegyei nemes vagyona hűtlenség esetén, vagy magvaszakatával a kincstárra szállt, addig a székely birtoka akkor is a családi vagy a nemzetségé maradt, vagy a rokonok nem létében a szomszédra szállott, annak a jogi véleménynek alapján, hogy az valamikor vérrokon lehetett. A székelység különleges jogalanyiság volt, mely a székely vérből való származást és az azzal járó jogok összességét jelentette. Ebből ennek a különleges jogi státusnak köszönhetően számos nemes kérte a székelységbe, a székelység közösségébe való belépését. Így például 1279-ben Lőrinc nemű neves és fia Lestján, Szederies és Szentkereszt nevű öröklött birtokaikkal kérték 5. István királyt, hogy a telegdi székelyek törvénye és statutuma szerint élhessenek. Az uralkodó kivette őket a vajda hatósága alól, és felszólította az említett Székely Univerzitást, hogy a két nemest birtokaikkal együtt fogadja be. Erről a helyzetről, erről az esetről következtetve Tagányi Károly megállapította, hogy a székelységnek autonóm intézményei, autonóm szerveződése volt. Általában a királyi adományozás, a Jux régium Székelyföldön nem érvényesült a 16. század közepéig. 1566-1570 között János Zsigmond fejedelem számos gyalogkatonát és számos jobbágy családot adományozott székely főembereknek, illetve vármegyei nemeseknek. 1569-ben, tehát 40 fejedelmi adományt jegyeztek, míg 1570-ben az uralkodói donációk száma elérte az 57-et. A közszékelység a gyakori adományok ellenére is megpróbálta megakadályozni a Jux régium érvényesülését. Így 1569. február 12-én tehát a fejedelem felhívja Mincenti Csiki Péter és Csíkszent Imrei Márton Tamás figyelmét, hogy tartsák figyelembe a király embereinek a döntését a Jux régiummal kapcsolatosan. 1570-ben a székelyeknek a főkapitánya, Telegdi Mihály ellentmondott szintén a fejedelemnek, Csíkszentsimónnak, az Andrássy családnak való adományozásakor. Az esetek sokaságát sorolhatnánk. Tény azonban, hogy Zsigmond adományai igen nagy ellenállást váltottak ki a Székelyföldön. Utóda Bátor István már csak igen nagy körültekintéssel és ritka esetekben folyamodott uralkodói adományozáshoz. A 17. században a székely szabadságnak a megerősödésével már nem alkalmazták semmiképpen a Jux Regiumot, az ápróbálták konstitúció egyes rendelkezései pedig védték a székely örökséget a fejedelmi adományozástól. A 17. század végén a Habsburg uralom állandósulásával tudjuk, hogy a uralkodói adományok száma látszólag növekedett. Mégis ebben a korszakban is létezett a székely örökségnek a védelme. Ez bizonyítsa a Municipalis Consuetudo Siculorum szövegében felelhető birtokvédelem 1700-ból. 1763-ban és 1764-ben Csík Gyergyó Kászonszékben és Háromszéken a székely határőrezedek felállításával szintén megváltozik a székely örökség jogi helyzete. A Habsburg hatóságok számára a székely katonacsalád önfenntartását biztosító jószág felértékelődött, hiszen ennek a elvesztése a tulajdonosa által a katonáskodás anyagi hátterének a megszüntetéséhez vezetett volna. És talán ezzel magyarázható az, hogy a Habsburgok nem csak megtiltják a székely örökség adásvételét, hanem mindent elkövetnek azért, hogy a zálogba adásokat is megakadályozzák. És ennek a legfontosabb következménye, hogy a 17. században a székely térségben letelepedett örmények a 19. század második felében rendelkezhettek csak termőfölddel. Tehát jogilag termőfölddel, mert addig bérelhettek földet, de az nem volt sohasem az övéké. A székely adómentesség másik alapelleme az adómentesség volt. Antonio Bonfini szerint a székelyek a szabadságot annyira szeretik, hogy készebbek lennének inkább meghalni, mintsem adót fizetni. Magyarország királyainak soha nem akartak adót fizetni, és arra, hogy ezt tegyék, semmi erőszakkal nem lehetett őket kényszeríteni. Ugyancsak az olasz történet írott eszemlítést az okörsütésről. A mi időnkben pedig csak késéssel és a király kegyével bírtanak arra, hogy Dicső Mátyásnak némelykor házanként egy-egy ökröt adjanak. Második Ulászló 1499. évi kiváltságlevelében megtudjuk az ökörsütés lényegét. A király első törvényes házassága alkalmával a király koronázásakor és elsőszülött fia keresztelésekor mindent elkezd Székely, egy-egy ökröt volt köteles adni a király megbízottjainak. A székelyek azonban ilyen jellegű kötelezettségeinek sem tettek mindig eleget. Így például 1506-ban, amikor a későbbi második Lajos születésekor megtagadták az ököradót. A király emberei erőszakkal akarták az állatokat az istálokból és a legelőkről kiragadni. Válaszképpen a székelyek a király embereit vagy legyilkolták, más részüket pedig megfuttatták, így írják a korabeli oklevelek. Az uralkodó ekkor Tomori Pált, a lovasság parancsnokát bízta meg az ököradónak a behajtásával. Azonban a székelyek Tomori hadát is legyőzték, a lovasság parancsnoka több mint 10 sebével a csatából kénytelen volt elmenekülni. A lovasparancsnok, a Nándorfehérvári, a Temesvári, a Orsóai és a Szörény-Toronyi őrségekből gyűjtött seregével végül is a székelységet a ökörradó befizetésére, tehát saját kötelezettségeinek teljesítésére kényszerítette. Verancsics Antal a 16. században tevékenykedő esztergomi érsek arról ír, hogy az ő idejében az ország romlásával a székelyek szabadsága is kárt szenvedett, mert a haza szükséget szenvedvén a székelyek ismidőn a viszonyok úgy kívánták, segélyadásra kényszerítettek. A székelyek első önkéntes adófizetése Martinuci fráter nevéhez kötődik, és ekkor a székelyeket a Martinucinak sikerült meggyőznie arról, hogy a köznép 50 pénzt, a lófejek egy-egy ökröt, illetve a főemberek, főnépek pedig két-két ökröt adjanak adóba. 1544-1562 között a székelyek gyakran vállalták az önkéntes adófizetést. 1562-es évi felkerés leverése után azonban a székelység nagy részét a fejedelmi hatalom adófizetésre kényszerítette. A 17. században a székely szabadság visszaadásával a székelység ismét adómentességet élvezett. De a 17. század végén a Habsburg uralom állandósulásával megváltozik a helyzet, bár első Lipót császárnak 1691. december 4-én kelt diplomájában kihangsúlyozta, hogy a székelyek eme legharciasabb néptörzs, mint eddig voltak, hogy ezután is mentesek legyenek minden adófizetéstől. Ennek ellenére 1692-től a székelyek is adófizetésre kényszerültek. Ez a kötelezettség 1692-ben 22 ezer forintot, 1693-ban 35 ezer forintot, 1694-ben 42 ezer forintot, 1696-ban 66 ezer forintot, 1699-ben 90 ezer forintot, 1702-ben, 1703-ban pedig 93.750 forintot tett ki. A székely szabadság egy másik alapelleme a katonai elszállásolásoktól való mentesülés volt. Jól tudjuk, hogy a középkorban a székely haderő jelentette a középkori Magyarország keleti haderejét. És a fejedelemség korában is ugyanezt a feladatot töltötte be a székelység. A Habsburg uralom állandósulásával megváltozik a helyzet. Bár a Lipót-féle diplomában benne volt az, hogy a székelyek mentesülnek a téli-nyári katonai elszállásolás terhétől. Ennek ellenére az 1698-1702 közötti oklevelek, és főleg a ezekben található székely panaszla és romok jelzik, hogy a székelyföldön elszállásolt Habsburg haderő milyen károkat okozott a székely családoknak. Tehát a Lipót-féle diploma előírása papíron maradt csupán. A székelység számára igen nagy nehézséget jelentett a természeti környezet. A fölművelésre alkalmatlan táj. A hideg környezet sok esetben megnehezítette a családoknak a létfenntartását. És ezért másrészt a nagyszámú állatállománynak a fenntartásáért is ingyenes sóhasználatot biztosított a központi hatalom a székelyek számára. A székelység területi jogi szerveződése eltért a korabeli Erdély közigazgatásától. Területi önkormányzatának a feladatait a nemzetgyűléseken, a székeken belül pedig a székgyűléseken valósította meg a székelység. Mind a nemzetgyűléseken, mind a székgyűléseken közigazgatás, igazságszolgáltatási és katonai kérdésekkel foglalkoztak. A székelység legfontosabb tisztségviselője a székely ispán volt. A székely ispán a király által kinevezett tisztségviselő valóságos méltóságot jelentett. Ő csak a királynak tartozott felelősséggel. Teljhatalma volt a székely közösség felett. A 15. századtól kezdődően a székely vajda tölti be legtöbbször az ispán méltóságot, a 16-17. Századokban pedig az erdélyi fejedelmek. Tehát azért van itt Hunyadi Jánosnak a képe, hiszen tudjuk jól, hogy egy időben Erdélynek volt a vajdája. A széki közigazgatás első legfontosabb tisztségviselője a hadnagy volt, a későbbi oklevelekben kapitányként szerepel. A mustrák szervezésénél volt a meghatározó a feladatköre, de az ítélettek végrehajtásánál is igénybe vették sokszor. A 1562-es évi székely felkerés után hatalma jelentősen csökkent. A 17. századi oklevelekben már szinte a hatalma egyenrangúvá vált a királybíróéval, tehát szinte a legfontosabb tisztségviselőként van számon tartva, de a Habsburg, de a második Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc leverésével hatalmuk csökkent, és aztán a Habsburgok ezt a tisztséget igyekeznek elfelettetni a székelységgel. A szék másik tisztségviselője a székbíró volt, aki, mint a neve jelzi, igazságszolgáltatási feladatkört töltött be. A székülők később pedig az esküdteknek a segítségével. A 15. században a székely közigazgatásban megjelent a királybíró. A királybíró főleg az ispánnak az utasításait próbálta ellenőrizni, de sokszor beleszólt a törvénykezésbe, és igazságszolgáltatási kérdésekkel is, ezeknek a végrehajtását is sokszor, sok esetben ellenőrizte. A királybíró feladatkörét főleg az 1559-es évi országgyűlés pontosította. Az 1562-es évi felkerés után jelentőségük megnő a székely közigazgatásban. A 17. században jelentő szerepet töltenek be ugyancsak a közigazgatásban, de Bethlen Gábornak köszönhetően választhatókká válnak a székely előjáróság által, és a második Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc leverése után ők válnak a székek legfontosabb tisztségviselőivé 1876-ig, amíg a székeket meg nem szüntetik. A székely autonómia másik jellemzője a szabályalkotási jog. A székely jog első jelentősebb írott emlékével 1451-ben találkozunk. 1466-ban Zabolán az erdélyi vajda összefoglalta és kiadta a székelyek régi törvényeit és jogait. A székely törvényalkotás lényege az önszerveződés jogi háttere mellett a közösség érdekeinek a védelme volt, mint a belső rendbontók, mint pedig a különleges státust elfogadni nem akaró vármegyei, illetve vajdai hatalommal szemben. A szabályalkotási joga székekben is érvényesült, ilyen volt többek között Csík Gyergyó Kászon széknek a konstitúciója, mondjuk több konstitúció létezett, és itt szabályozták a falvak közötti határvonalakat, ellenőrizték a fölművelés pásztorkodás feltételeit, a tilalmas határ őrzését, a falusbírók és az esküdtek tevékenységét. Sőt, még az a királybírók tevékenységét is pontosították. A székely önkormányzat helyi alapegységei a falu közösségek, illetve a tízesek voltak. Mint ahogy az 1581-ből fennmaradt három székely falu törvényből is kitűnik, a közösség önmaga szervezte meg jogi közigazgatás életét, megválasztotta előjáróit, akiktől megkövetelte a kommunitász által megszövegezett statutum rendelkezéseinek tiszteletben tartását, illetve a falu érdekképviseletét. A falubíró fő feladatköre a ítélethozattal a falu székén valósult meg, 5-7 esküd segítette tevékenységben. A tilalmas határ őrzését, illetve a határőrzést az 12 határbíróra bízták. A legfontosabb területi egység, a legkisebb területi egység az a tízes volt. A tízes fő feladatköre, hogy a mustrára vagy a hadba 10 katonát kellett, hogy biztosítson. A központi hatalomnak egyik fő törekvése volt az évszázadok során, hogy a tízesek feladatkörét megszüntesse, és a fejenkénti, vagyis a családonkénti hadszolgálatot követelje meg a székelységtől. A 1558-as oklevelünkben azt olvashatjuk, hogy a székelység többségét alkotó gyalogság sohasem jelent meg teljes számmal a létszámban, a hadban és a mustrán, csak a lófők esetében sikerült a fejenkénti hadszolgálatot elérni, a főemberek esetében pedig 3-5 katona jelent meg a hadban és a mustrán. Az 1562-es évi felkerés után úgy tűnik, hogy a tízes katonaállító szerepe megszűnik. De hogyha tanulmányozzuk a 17. század végi lustrákat, második Rákóczi Ferenc korabeli összeírást, tanulmányozzuk a 18. század végi különböző feljegyzéseket, 19. századi feljegyzéseket, az 1848-as, 49-es forradalom egyes székelyföldi dokumentumait, illetve a 19. század második felére vonatkozó dokumentumokat is, akkor rájöhetünk arra, hogy a tízesnek a továbbiakban is fontos szerepe volt a hadszervezetben, illetve a katona kiállításban. A tízesnek gazdasági szerepköre is volt. Megszervezte a legeltet és a pásztorfogadást, a tízesek külön fűrész lisztelőmalommal rendelkeztek. Fő feladatkör a közföldek védelme volt. Így a csíkszentmihályi falutörvényben kimondták, hogy 1639-ben van ez a falutörvény, ennek értelmében tilos a falu közföldjeiből területet foglalni a tízes engedélye nélkül. Gyergyószent Miklóson 1693-ban és 1747-ben, vagy bocsánat itt, 1747-ben szintén a tízes számos egyéni foglalást változhatott vissza közföldekké. Ez az életképes autonómiát a maga szerkezetével együtt több évszázadon keresztül 1876-ban a magyar dualista kormány számolta fel. Pedig a székességnek a széki rendszerét igazán megtarthatta volna. De nem tartotta meg. Hasonlóképpen a 19. század végén, a 20. század elején megvalósuló arányosítás és tagosítási munkálatok a székely közösséget nagyon sújtották, és az önrendelkezés rovására történtek, a helyi közösségek rovására valósították meg ezeket az intézkedéseket, bár ezek a modernizációt szolgálták. 1918, jól tudjuk, hogy határkő Magyarország, Erdély a székelység történetében. 1918 végén a székelyek önálló köztársaság létrehozására gondolnak. Az udvarhelyi nemzeti tanácsnak az elnöke, Pál Árpád, 1919. január 10-én akarta kikiáltani a székely köztársaságot. Ez a székely köztársasághoz a történelmi székelyföldön kívül hozzácsatolták volna Brassó vármegye, Maros-Torda vármegye és Kolozs megye magyar lakta vidékeit is. Igen ám, de Pál Árpádot 1919. január 9-én a román hatóságok letartóztatták, így a székely köztársaság kikiáltására nem kerülhet egy sor. A székelyföld autonómiáját 1952-ben Sztálin nyomására sikerült megvalósítani. Vita van róla, hogy mekkora szerepe volt. Hát én legalábbis az általom olvasott dokumentumanyagban úgy érzékeltem, hogy elég fontos szerepe volt a Magyar Autonóm Tartomány létrehozásában. Bár a Magyar Autonóm Tartomány a történelmi székelyföldet foglalta magában, központja Marosvásárhely volt, bár vezetői kezdetben magyarok voltak, de inkább a kommunizmushoz ragaszkodtak, mint a székelység önkormányzatiságához. Ezt a Magyar Autonóm Tartomány számára igen nagy... Tehát a román hatalom mindent elkövetett, hogy ennek a jogkörét csökkentse, és kihasználta az 1956-os évi magyar forradalmat és szabadságharcot, és ennek a szabadságharcnak a leverése után Székely földön is, akárcsak Erdély más megyeiben, a magyar oktatási és kulturális intézményeket összevonták a hasonló jellegű román intézményekkel. A 1960-ban Kézivásárhelyt és Sepsiszentgyörgyöt Brassó tartományhoz csatolták, helyette két román többségű lakosságú rajont, Dicsőszentmárton és Ludast csatolták a magyar autonóm tartományhoz. Ettől kezdve Maros Magyar Autonóm Tartománynak nevezték ezt a területi egységet. 1969-ben felszámolták a Maros Magyar Autonóm Tartomány. Nagyon nagy jelentősége volt az van a Magyar Autonóm Tartománynak és a Maros Magyar Autonóm Tartománynak a magyarság kulturális életében, de főleg a magyar identitástudatnak a fenntartásában. A 1989 utáni változások után a romániai magyar közösségben is megfogalmazódnak azok a gondolatok, melyek Székelyföld autonómiájához kötődnek. Így például a az RMDS szenátorai és képviselői 1992-ben a kolozsvári Szent Mihály templomban felesküsznek az autonómiára. 2003-ban létrejön a Székely Nemzeti Tanács, és 2004-ben Birtalan Ákos, Kovács Zoltán, Pécsi Ferenc, Doroté Tibor, Szilágyi Zsolt, Vekov Károly a Székely Nemzeti Tanács autonómia tervezetét nyújtották be, és a román képviselők durva támadásaival szemben, mikor érdemben meg kellett védeni ezt a törvényt, akkor ezt Kovács Csaba brassói képviselő vállalta fel. A törvénytervezetet mind a képviselőházban, mind a szenátusban leszavazták. A következő esztendőben a Székely Nemzeti Tanács ismét arra kérte az RMDS képviselőit és szenátorait, hogy nyújtsanak be egy autonómia tervezetet. Az RMDS részéről egy frakciógyűlésen megszavaztatták, hogy a képviselők, szenátorok nem nyújthatják be ezt a nem nyújthatják be az autonómiával kapcsolatos törvénytervezetet. Engem Gyergyószer Miklóson a Székely Nemzeti Tanács tagjai kerestek meg, és próbáltak meggyőzni arról, hogy most van alkalom arra, hogy be legyen nyújtva ez a törvénytervezet, mert ha Romániát elveszik az Európai Unióba, akkor már nem lesz esély az autonómia megszerzésére, hiszen az Európai Uniónak a magatartása már abban az időben is igen érthető volt ebből a szempontból. És engem meg tudtak győzni a Székely Nemzeti Tanács tagjai. Arról volt szó, hogy többen nyújtjuk be ezt a törvénytervezetet, végül is mellettem csak Sógor Csaba szenátor vállalta fel. Az autonómia tervezetet 2005 nyarán tettem le a képviselőház állandó bürójához. 2000 őszén kellett volna vita alá kerüljön. Igen, ám csak, hogy a liberális párt, a demokrata párt és az RMDS azzal volt elfoglalva, hogy leváltsa házelnöki tisztségéből Adrián Ösztászét, házelnököt, a Szociáldemokrata Párt egyik vezéralakját. A gyűlések reggeltől késő éjszakába nyúló időszakig tartottak, nap mint nap, és úgy tűnt, hogy a képviselőház ezzel a kérdéssel van elfoglalva. Ismert, hogy én a 1998-tól a törvénytelen erdőirtások és a tulajdonvisszaszolgáltatás terén tapasztalható visszaélések ellen küzdöttem, és számos ellenőrzést szerveztem a helyszínen. És egy ilyen ellenőrzést, amelyet a parlamenti bizottság megbízásából szerveztem az egyik bizottsági napon, és ekkor történt az, hogy a parlament vezetősége a napirendi bizottság döntését törvénytelenül megmásította, és napirendre tűzték a törvénytervezetet. Mikor visszatértem után, erről értesültem, mint kezdeményező kértem a törvény újra napirendre tűzését. Ez meg is történt. Tehát lehetőségem volt a törvény érdembeni fenntartására. Beszédemben a megszokott érvek mellett, megszokott autonómia érvek mellett, kitértem arra, hogy mind Romániában, mind a Moldvai Köztársaságban az alkotmány egy első pontja kimondja a nemzetállam fogalmát, mely területileg oszthatatlan. Igen, ám csak, hogy a moldvai alkotmányban ezután a szöveg után megjelenik a gagauz autonómia. És akkor jeleztem, hogy hát ha a Moldvai Köztársaságban, mely a román alkotmány mintájára készült, ha ott lehet autonómia, akkor a román államban is alkotmánymódosítás nélkül megvalósítható az autonómia. Tehát itt csak politikai akaratról és jóindulatról van szó a székelyföldi magyar közösséggel szemben. És sikerült meggyőznöm számos román képviselőt, persze a törvényt ennek ellenére politikailag szavazták, és persze, hogy a törvény a képviselőházi szavazaton nem ment át. A November 30-án a román törvényhozásban Románia Nemzeti Napját ünnepelték. És a frakcióvezetés engem kért fel arra, hogy méltassam a román nemzeti ünnepet, hiszen a magyar nemzeti ünnepek alkalmával úgyis mindig én beszélek. Én a megbízást elfogadtam, hiszen tudtam azt, hogy ezen az ünnepi gyűlésen jelen lesznek az Európai Uniós megfigyelők és az európai államoknak a nagykövetei, köztük a magyar nagykövet is. Tehát én örventem a lelkem mélyén ennek a történelmi alkalomnak, annak ellenére, hogy nem hagytak sok időt nekem a beszéd előkészítésére. Ennek ellenére a beszédemben megpróbáltam követelni Székelyföld autonómiájának a megadását. És nagyon érdekes, ahogy a román sajtó viszonyult, vagy a román sajtó jelezte, vagy viszonyult ehhez a beszédemhez, és ahogy ezek a beszédek a román sajtóban tükröződtek. A következőkben ezeket a véleményeket próbáljuk bemutatni. Kérem a bejátszást.
A 7 plusz című román lap a következőket írja Anna Maria Ludaster tollából. Vadim leköpi a magyarokat a parlamentben a nemzeti ünnepen. Elkövetkezett a kifütyülések és eldurulások mozzanata is a pillanat sztárjai. Az RMDS és a Nagy Románia párt képviselői voltak. A hangadó Dezső Kálmán Garda magyar parlamenti képviselő, aki Románia nemzeti napját választotta, hogy a területi autonómiáról beszéljen. A Nagy Románia párt parlamenterei fütyöltek és hangoskodtak, sőt, mi több, a pártvezér Corneliu Vadim Tudort rajta kapták, ahogy köpött az undortól. A kedélyek lecsillapítására a szenátus elnökének, Nikolai Vakarójunak a közbelépésére volt szükség.
Az AD Vörül 2006. december 1-i számában Mircea Marian írja: Füttyök és hurrogások a parlament ünnepi gyűlésén. A parlament december 1-e napjának szentelt ünnepi gyűlését incidensek jellemezték Becsek Garda Dezső RMDSZ-es képviselő beszéde miatt, aki felrótta, hogy a magyaroknak 1918-ban tett ígéreteket nem tartották be. Az RMDSZ parlamenti képviselője kinyilatkoztatta, hogy a magyar közösség 88 éves óhaja a gyulafehérvári nagy nemzetgyűlés óta az autonómia. Elmondta, hogy ebben az időszakban a román kormányok sorozatos diszkriminációkat követtek el a nem román közösségek ellen, hozzátéve, hogy az elnemzettelenítő politikát különösen a magyar és a német közösségek érezték, és ez kulturális és oktatási téren nyilvánult meg. Becsek idézett a Gyulafehérváron elfogadott határozatból, amely szerint a nagy nemzetgyűlés biztosít egyes ideiglenes autonóm területeket. Ez a beszéd fölháborodást váltott ki egyes parlamenterekből, különösen a Nagy Románia párt képviselőiből, akik fütyültek és hurrogtak. Corneliu Vadim Tudor, a Pérémé vezetője felállt, és elkezdte szidni, lehordani Becseket. A vitába közbelépett a szenátus elnöke is, az ülést vezető Nikolai Vakarójú, arra kérve az RMDSZ-es képviselőt, hogy Románia nemzeti napjáról szóljon. Vakarójú újból félbeszakította Becseket, amikor arról beszélt, hogy a magyar közösség képviselői 1990-től kérik a Bolyai Egyetem újraindítását.
A Kronika Romanában olvashatjuk. Az RMDSZ beárnyékolja a parlament ünnepi gyűlését. Becsek Garda Dezső Kálmán RMDSZ-es képviselő tegnap a nemzeti napnak szentelt ünnepi gyűlésen felingerelte a román parlamentereket az autonómia szükségességéről szóló beszédével, amelyet megszakított a szenátus elnöke Nikolai Vakarójú, valamint a hangoskodások a teremből. Azon a gyűlésen, amelyen a nemzeti napot ünnepeltük, az RMDSZ-es képviselő beszédét azzal kezdte, hogy az utóbbi 88 évben a gyulafehérvári nagy nemzetgyűléstől kezdődően a román kormányok nemzeti politikája sorozatosan diszkriminált valamennyi romániai közösséget, és ez egy elnemzetlenítő politikához vezetett. Becsek Garda értékelése szerint ezt a politikát főleg a magyar és a német közösségek szenvedték el, mind kulturális, mind pedig tanügyi vonatkozásban. A magyar képviselő fenntartotta a parlament nemzeti napja alkalmára szervezett közös plénumon, hogy a gyulafehérvári nagy nemzetgyűlés határozata biztosított ideiglenes autonómia területeket a romániai nemzetiségek számára. Mi több, az RMDSZ-es szerint a trianoni békeszerződéssel Románia elismerte a magyar kisebbség jogát az autonómiához. Bár a teremberi hangoskodások megszakították beszéde közben, az RMDSZ-es képviselő további bírálataiban kifejtette, hogy a nemzeti kisebbségek statutumának elfogadását két éve halogatják a parlamentben, azzal az ürüggyel, hogy nem akarják politikailag támogatni a kisebbség kulturális autonómiáját Romániában. Románia nemzeti napját üljük, külön politikai nyilatkozatot tehet közzé, szakította félbe Nikolai Vakarójú, a szenátus elnöke az autonómiáról beszélőt. Kérem, hogy fejezze be beszédét. Intette Vakarujú Becsek-Gardát. Mindezek ellenére a Románia parlamentjének képviselője folytatta a témát azzal a pontosítással, hogy az 1989-es eseményeket követően a magyar közösség képviselői minden lépést megtettek a kolozsvári Bolyai Egyetem létesítéséért. Már felkészült, hogy folytassa támadásukat a magyar kisebbségi jogainak be nem tartása mentén, amikor az RMDSZ-es képviselőt megállította a szenátus elnöke.
Az Ázy című lapban olvasható: formalizmus és ünnepélyesség a parlamentben. Egy megfontolt sértés. Becsek-Garda Dezső Kálmán RMDSZ-es képviselő csütörtökön a parlament Románia Nemzeti Napjának szentelt ünnepi gyűlésén a területi autonómia mellett emelte fel szavát. Beszédét megszakították terembeli tiltakozások, valamint Nikolaj Vakarójú, a szenátus elnöke. Az RMDSZ-es képviselő kinyilatkoztatta, hogy a magyar közösség 88 éves óhaja a gyulafehérvári nagy nemzetgyűlés óta a területi autonómia. Elmondta, hogy ebben az időszakban a román kormányok sorozatosan diszkriminálták a romániai közösségeket, és hozzátette, hogy az elnemzettelenítő politikát különösen a magyar és német közösségek érezték, s ez különösen a kulturális és oktatási területeken nyilvánult meg.
A Kurentul ezt írja. A politikusok hurrogásokkal köszöntötték az Európai Unión kívüli utolsó december 1-jét. Az RMDSZ a magyar autonóm területre hivatkozott. Külön hangot hozott a parlament tegnapi ülésén Becsek-Garda Dezső Kálmán RMDSZ-es képviselő beszéde, aki a magyarokat ért diszkriminációról és a székelység autonómiájáról szólt. A parlament tribünjén az RMDSZ-es az autonómia mellett tett nyilatkozatot, fölemlítve, hogy 1952-ben a magyarok jogot nyertek egy autonóm terület létesítéséhez Romániában. Beszédét több alkalommal megszakította Nikolaj Vakarójú.
A Gündul című lapban olvasható: autonómia, amelyet az RMDSZ pont az egyesülés tiszteletére szervezett ünnepi gyűlésen kért. Egy háromszínű kokárda volt kitűzve a mellére tegnap dr. Becsek-Garda Dezső Kálmán RMDSZ-es parlamenti képviselőnek, miután Románia Nemzeti Napja alkalmából perbeszédet mondott a területi autonómia érdekében. Az ünnepi gyűlésen Becsek-Garda beszédét, amelyet az RMDSZ parlamenti csoportjai nevében mondott, több ízben megszakították a Pérémé képviselőinek füttyei és bekiáltásai. A kezdetekben az RMDSZ-es nem hagyta magát befolyásolni a tiltakozásoktól, és folytatta beszédét az autonómiáról, mint a magyar közösség 88 éves óhajáról a gyulafehérvári nagy nemzetgyűlés óta. Aztán utalta a trianoni szerződésre és arra, hogy akkor Románia elismerte a magyar közösség jogát az autonómiához. Amikor szóba hozta a nemzeti kisebbségek statútuma elfogadásának húzavonáját, Becsek-Gardát a szenátus elnöke Nikolaj Vakarójú állította meg, aki a szenátus és a képviselőház közös gyűlését vezette. Képviselő úr, Románia Nemzeti Napján vagyunk. Hogyha a beszédének ilyen a hangneme, nem folytathatja tovább. Utaljon a Nemzeti Napra, ha akar, figyelmeztette Vakarójú. Az RMDSZ-es képviselő folytatta beszédét, szólva azokról a lépésekről, amelyeket a magyar közösség tett a Bolyai Egyetem újralétesítése érdekében. Vakarójú ismét közbelépett, mondván, hogy egy más alkalommal tehet politikai nyilatkozatot. A Pérémé képviselőinek hangoskodása között csak annyit tett még hozzá, hogy a magyar közösség képviselői együtt szeretnének ünnepelni a román néppel ezen az ünnepen, de az ünneplést a következő feltételhez kötötte. Kérjük, hogy a gyulafehérvári nagy nemzetgyűlésen 88 évvel ezelőtti ígéreteket tartsák tiszteletben, hangsúlyozta, emelte ki az RMDSZ-es képviselő.
A Romania Liberă ezt írja. A költségvetés a parlament hamupipőkéje. Föllángoltak a kedélyek, amikor Becsek Garda Dezső Kálmán RMDSZ-es képviselő a területi autonómia érdekében emelte fel szavát. Hangoztatta, hogy 1918-tól napjainkig Románia kormányai diszkriminációk sorozatát követték el a romániai közösségek ellen. Az RMDSZ-es képviselő kifejtette rosszallását amiatt is, hogy 2005 óta halogatja a parlament a kisebbségi törvény elfogadását, és gátat vet a magyar közösség Bolyai Tudományegyetemet újraindító törekvéseinek. Beszédét terembeli tiltakozások és Nikolaj Vakarójú, a szenátus elnöke szakította meg.
Az Evenimento Zilé lapban olvasható: politizált nemzeti nap a parlamentben. Az RMDSZ a statutumra hivatkozik. A maguk nemében az RMDSZ-esek sajátosan járultak hozzá a viszályhoz a parlament tribünjén, ütve a dobot az autonómia mellett, éppen a nemzeti napon. Abban a hiedelemben, hogy a parlamenti bizottságok gyűlésén van, amely kisebbségek statutumát vitatja, Becsek Garda, RMDSZ-es képviselő a statutum elfogadása érdekében emelt szót, és nem hagyta ki a lehetőséget, hogy a diszkriminált magyarok sorsáról panaszkodjon. Bár zavarta ez az incidens, Traian Băsescu nem akarta kommentálni.
A román média, a román politikusok három napig csak ezzel a beszéddel kapcsolatos botrányról írtak, nyilatkoztak. A román sajtó képviselői meg voltak ijedve ettől a beszédtől. A magyar média, a magyar újságírás hallgatott, mint jelentéktelen eseményt mutatta be a román parlamentben történteket. Nem álltak mellém az autonómiáért küzdő civil szervezetek sem, és nem hallották szavukat a magyarországi politikai pártok vezetői sem. Markó Béla azt mondta, hogy nem erről kellett volna beszélni, hanem a román-magyar barátságról. Pedig most volt az az alkalom, hogy a területi autonómiát a román parlamentbe követeljük, mert egy hónap volt még hátra Romániának az Európai Unióba való felvételéig. A román parlament meghívottjai voltak az Európai Uniós megfigyelők és az európai államok nagykövetei, köztük a magyar nagykövet is. Látták, hallották, ami történt. És a magyar diplomácia hallgatott. Pedig most alkalma lett volna, hogy Székelyföld autonómiájának az ügyét a európai államok kormány szintjére, vagy az Európai Unió szintjére emeljék, hogy legalább erről a kérdésről magasabb szinteken tárgyalhassanak. Ez nem történt meg. És ezt a történelmi alkalmat valahogy elhalasztottuk, és az bizonyítva, hogy történelmi alkalom volt az, hogy bár a román politikusok nagyon támadtak engem, de Románia akkori miniszterelnöke, Călin Popescu Tăriceanu, nem mert nyilatkozni erről a beszédről. Traian Băsescu államelnök is csak annyit mondott, hogy van egy probléma. Tehát a román politikai erők, a kormány félt attól, hogy Székelyföld területi autonómiájának a kérdése európai uniós kérdésé válhat, még Romániának az Európai Unióba való felvétele előtt. De ez nem történhetett meg, mert magyar részről mindenki hallgatott. A 2005-ben benyújtott és a képviselőházban leszavazott, még abban az évben leszavazott autonómia törvénytervezetet 2012 őszéig jegelték a román szenátusban. És a szavazás idején a 12 szenátor közül Csak négyen tartózkodtak a terembe. Senki ki nem állt a magyarok részéről az autonómia törvénytervezete mellett. Ez tavaly ősszel szeptember 25-én volt. Tehát 12 szenátorból 4 volt jelen, de nem ment ki, hogy megvédje a törvénytervezetet, pedig kötelességük lett volna, és hiányzott az RMDS elnöke, hiányzott a legkiemelkedőbb magyar szenátor, Frunda György is. Ez jelzésértékű volt. És ha már nem sikerült a parlamenti kezdeményezésekkel Székelyföld autonómiáját legalább európai kérdéssé változtatni, hát most a székely nemzeti zászló román-magyar kérdéssé változtatta a székely szimbólumok használatát. A székely szimbólumokkal már a 15. században találkozunk. De az 1659. május 24-e és június 15-e között tartott Szászszebesi országgyűlésen szabályozták a rendeket jelképező pecséteket. A sas az erdélyi vármegyéké, a hét bástya a szász rendi nemzeté, a székelységé pedig a hold és a nap volt. Ezek a szimbólumok megtalálhatók voltak Erdély egyetlen székely származású fejedelmének, Székely Mózesnek a zászlóján is. Ezért ezt a zászlót 2004-ben a Székely Nemzeti Tanács Székelyföld zászlójává nyilvánította. 2009-ben a Hargita megyei tanács Hargita megyei zászlóvá akarta nyilvánítani. Egy román újságíró megtámadta a bíróságon, a pereljárás utolsó szakaszában a Marosvásárhelyi Táblabíróság törvénytelennek nyilvánította a székely zászlót. E határozat alapján a kormány megbízottak, vagyis a prefektusok megbüntették azokat a polgármestereket, akik hivatalukra kitűzték a székely zászlót. A válaszképpen a Marosvásárhelyi 2013. március 10-i autonómia tüntetésen a várakozásokat felülmúló több mint 30 ezernyi tömeg gyűlt össze. A székelység öntudatában volt megsértve, hogy nem engedték a zászlóit kitűzni, és megfenyegették elöljáróit, ha kitűzték a polgármesteri hivatalokra. De ugyanezen a gyűlésen megfogalmazott a székelység önrendelkezésének is a kérdése. A székely autonómia megvalósítható-e, vagy nem? Melyek a gazdasági lehetőségei? A székely autonómia gazdasági alapját, főleg Székelyföld borvízhálózata, a hatalmas erdőségek, a megfelelő ipar és a turisztikai adottságok biztosíthatják. Igen ám csak, hogy az iparral kapcsolatban tudnunk kell, hogy a törvénytelen privatizálások oda vezettek, hogy Székelyföld iparát tönkretették. A modern, 2050-ig is működőképes gépi állományt ocskavasként adták el az új tulajdonosok. A borvizeket román kézre játszották át. A Borvíz útja nevű RMDSS projekt kidolgozói hibái miatt keresztül vihetetlen. Hatalmas erdőségeket írtottak ki. A beerdősítések minimálisak. És mivel hiányzik az infrastruktúra, a turisztikai adottságai sem kihasználhatók Székelyföldnek. Mégis léteznek elgondolások. Ilyen az Erdélyi Magyar Néppárt által kidolgozott Mikó Imre terv, de itt Székelyföld autonómiával kapcsolatosan csak általánosságokkal találkozunk. A Hargita megye tanácsának elemző csoportja által készített az ország régiófejlesztési és közigazgatási reformjával kapcsolatos javaslatcsomag részletesen kitér a székely autonómia gazdasági és emberi erőforrásaira. És jól tudjuk azt, hogy melyek is ennek az autonómiának az erőforrásai. hiszen jól tudjuk azt, hogy Székelyföld gazdaságilag alulfejlett. A román kormányok mindent elkövettek azért, hogy ezt a térséget ne fejlesszék. És ilyen körülmények között jól tudjuk azt, hogy sokszor ennek a projektnek a számadatai sem a leghitelesebbek. Tehát a Hargita megyei tanács tervezetét el tudjuk fogadni, de csak részlegesen. Kik alkotják, tehát azok, akik a székely autonómiáért küzdenek. És milyen az az emberanyag, aki ezért az autonómiáért mindent megtesz. A székely középosztály megszűnt. Ez egy nagy tragédia. Az ifjúság nagy része nem jut munka lehetőséghez. Kénytelen elhagyni szülőföldjét. Az idősebb nemzedék hisz Székelyföld területi autonómiájában, de feltételekkel. Elmegy szavazni az RNDS-re, és mindent elkövet azért, hogy fenntartsa, de számuk egyre fogy. A közép nemzedék helyzete a legrosszabb. Őket munkakönyvben már nem igen alkalmazzák, és legtöbb esetben, ha van munkahelyük, ők vannak legjobban kitéve a leépítések, elbocsátások veszélyének. A székely autonómia fenntartható-e, vagy nem? A székelység az több évszázadon át ragaszkodott az önrendelkezéséhez. És most is megvan az esélye ahhoz. Csak hogy olyan vezetőkre van szükségük a székelyeknek, akik becsületesek, tisztességesek, és nem élnek vissza hatalmi jogkörükkel, akik mindent elkövetnek azért, hogy ezt a térséget felvirágoztassák. De nem tudjuk, hogy a jövő mit hoz. Mi reménykedünk abban, hogy lesznek olyan emberek is, akik nem csak az egyéni meggazdagodásukra, nem csak a törvények kijátszására, nem csak a román titkosszolgálatokkal való együttműködésre, hanem a népszolgálatra is képesek. Ezért nekünk bíznunk el Székelyföld területi autonómiájában. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 3 hét múlva, április 10-én Mikó Józsefné dr. Jónás Edit, a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági kar egyetemi adjunktusa tartja meg Állatjólét, állatjóllét, gazdasági haszonállataink védelmének alakulási kérdései című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 3 hét múlva. Viszontlátásra!